A rendelőben ezúttal egy nagyon érdekes témát érintünk, nevezetesen a mesterséges intelligencia hogyan jelenik meg az óvodákban. Csizmárné Gede Erika Judit óvodapedagógus a vendégem, aki valláspedagógia PhD szakos hallgató, harmadéves. Most az előbb mutatta nekem, szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek, kedves Anikó, és köszöntöm a hallgatókat.
Annak apropóján beszélgetünk, és egy kicsit kapcsolódunk tulajdonképpen az előző fél óra témájához, mert hogy most pénteken rendezi meg a Miskolci Egyetem a 17. tanítani konferenciát, amelyen egyébként két előadással is meg fogsz jelenni a gyógypedagógia szekcióban, más témában, de kezdjük talán azzal, ami tulajdonképpen ebben a cikkben leírsz. Ugye a tanítani online szaklapban jelent meg az írásod, a mesterséges intelligencia az óvodában címmel, és még utóbb megtudtam, hogy ez a szaklap ennek hatására indult el tulajdonképpen ennek az online konferenciának a szervezése itt a Miskolci Egyetemen immár 17. alkalommal, de visszatérve az eredeti témához, mi indokolta ennek a témának a választását általad? Mennyire aktuális, mennyire minden nap meglévő téma az óvodákban, az óvodapedagógusok körében a mesterséges intelligencia és annak a használata, mert ugye azt szokták mondani a szakemberek, hogy nagyon jó, hogy itt van a közelünkben a mesterséges intelligencia, de, és használjuk, de legalább annyira félünk is tőle, mert hogy vannak veszélyei.
Így van, és köszönöm, hogy ezzel indítunk, mert hogy igazából a cikkemnek a kulcs üzenete az tulajdonképpen az, hogy az óvoda nem csak egy intézmény, hanem maga egy etikai tér. És ugye ekképpen gondoltam ezt tovább gondolni, hogy mi az, hogy etikai tér, hogyan van ebben helye az óvodában, hogyan látható, hogyan válik etikus magatartása a pedagógusnak a hozzáállása, ahogy ehhez az eszközhöz nyúl. Mert ugye itt és ebben a térben, ebben a köznevelési intézményben találkozik a gyermek először azzal, hogy egy ilyen feltétel nélküli figyelemmel kísérik az ő fejlődését, az ő kapcsolódásának a fő fókusza igazából az, hogy hogyan tudja magát biztonságban érezni, hogyan tudja azt a családias környezetet, amit ott teremtenek számára a nevelők megélni. És ebben azt gondoltam, hogy amikor a mesterséges intelligenciáról elkezdünk kicsit gondolkodni, és már nem csak mint eszköz használjuk, akkor hol van ebben a pedagógus jelenléte, hol van ebben ugye magának az, hogy milyen reakciókat vált ki magából a pedagógusból, és hogyan tudja hallatni egyébként a pedagógiai hangját. Nyilván most ez egy kicsit ilyen absztrakt fogalomként van így a gondolatokban, ahogy így, talán így, most visszahallanám magam, így, hogy mi az, hogy pedagógus hangja, amikor nem fizikai hangként beszélünk, hanem az embernek van egy sajátossága, amikor kialakul például egy írásban, vagy például a szakmai munkájában, és ugye az írott szakmai nyelvén, és ugye mind-mind annak az igazából a központi cél, hogy egy mintává tudjon válni a pedagógus.
Tehát tulajdonképpen mindarról a következményről beszélünk, pedagógus hangja címszó által, ami a gyerekek nevelésében aztán lecsapódik?
Így van, meg ugye ami a szakmai munkásságából talán utána egy ilyen lábnyomként következik, abból ahogyan ő funkcionál, ahogyan ő alkot, és hogy egyáltalán milyen az a módszertani elem eszköztára, amivel ő megéli a saját pedagógusi létezését. És ugye itt igazából az is felmerült bennem központi kérdésként, hogy mi a gond vele, hogy ezt is tisztázni kell, hogy mit jelent az, hogy egy pedagógus alkalmazza ezt az eszközt, ezt a 21. századi eszközt, és hogy ezzel talán mi lehet egyáltalán a gond. Mert ugye pozitívuma, hogy egyrészt időt spórol, ugye mindenhonnan ezt halljuk és ezt tapasztaljuk, aki ugye gyakorló pedagógus is.
Gyors válaszokat ad, ugye, a felmerülő
így
problémákra.
Van. Így van, meg ugye hát rengeteg az adminisztratív teendő, ezáltal adja a teher is, és valahogy a pedagógus mindig érzi azt, hogy a gyermekek mindenek felőtt álló érdekét kell kiszolgálnia, vagy kellene kiszolgálnia, de mégiscsak az idő az, amivel a legjobban kell tudnia gazdálkodni, és inkább az adminisztrációra töltött időt szívesebben tölteni a gyermekkel. Tehát ez is bennem volt. Vagy hogyan tud egy kicsit rendszerezettebben működni maga a pedagógus a saját pedagógia munkájába, illetve Itt az innováció lehetőségéről sem felejtkezzünk meg, mert hogy a pedagógus, hogyha kéri, ha megfelelő parancsokat ad ugye a mesterséges intelligenciának, akkor akár felajánlhat részére, vagy az ő pedagógiai munkájának a specializációs területére vonatkozóan javaslatokat. Igen. Na de. És ez egy segítség. Igen. Hogy ezt úgy fogjuk fel, hogy ez egy segítség, vagy egy kényelmi megoldás, és hogy ugye én ezzel nem szeretnék semmi pedagógus társamra vonatkozóan vádakat megfogalmazni, hanem itt egyszerűen egy ilyen egyszerű emberi dilemmáról van szó. Ez ugye most különösen ebben a túlterhelt időszakban a pedagógusoknak azt gondolom, hogy erről beszélniük kell. Nyilván akkor etikus a pedagógus magatartása, hogyha megfelelő hivatkozási pontokat megadja, és hogy miért is ne használhatnánk, különösen erre vonatkozóan emelném ezt ki, amikor javaslattételt tesz számunkra. Megadja azokat az innovációs lehetőséget, ami a mi intézményi specializációnkba éppen belefér.
De tulajdonképpen a cikkedben arra vagy arra is keresed a választ, hogy a mesterséges intelligencia meddig tudja segíteni az óvodapedagógus munkáját, és mi az a határvonal, amitől kezdve már gyakorlatilag káros következményei is lehetnek? Mert szerintem nehéz meghúzni azt a határvonalat, mert mint ahogy minden digitális eszközben vagy a közösségi médiában nagyon könnyű elúszni és elmerülni benne, és egy kicsit túlzásokba esni, de gyakorlatilag itt az óvoda pedagógusnak a kreativitása is egy kicsit veszélybe kerül?
Talán igen, hogy túl irányítottá válik, alárendelődik az emminek, és ugye innentől kezdve egy ilyen tényleg kényelmi funkciót így van vált fel.
Úgyhogy majd megoldja az emmi.
Így van, így van. Azért azzal sem szabad, vagy arról sem szabad nekünk ugye elfelejtkezni, hogy azért a pedagógus egy döntéshozó személy. Egy szakmai felelősséggel megáldott döntéshozó személy, míg ugye az mesterséges intelligencia logikájára mit tudunk? Az, hogy egy algoritmus alapú gyors válaszokat kínál föl számunkra, illetve optimalizálja a kapott információkat, statisztikai jellege bír, és ugye itt az, ahogyan a pedagógus pedig létezik a saját szakmájában, az, hogy ő egy türelemmel van, az, hogy a bizonytalanságot is elfogadja, illetve a másságot is kellőképpen egyedi módon, akárha kell differenciáltan kezeli, ami a mesterséges intelligenciával szemben azért ez még most, jelenleg, de már rendelkezésünkre.
Azt írod a cikkekben, hogy ez a határ, amiről az imént beszéltünk, nem technológiai, hanem etikai természetű. Igen. Tehát tulajdonképpen az óvodapedagógusra van az bízva, hogy meddig használja, és mikortól mondja azt, hogy most nem, vagy csak eddig, és most már az én személyiségem kerüljön inkább előtérbe, tehát én akarom gyakorlatilag kitalálni a következő feladatot, vagy kreatívnak lenni, mondjuk akár egy óvodai ünnepség megszervezésében.
Így
és
van.
Hát lehetne sorolni, gondolom, a
momentumokat. Maradjunk annyiban, hogy kérjünk tőle ötleteket. Uh-huh. És a szakmaiságunkat pedig merjük megélni.
Azt hozzátenni, ugye? Így lesz kerek a történet?
Így, abszolút így gondolom. Tehát én valahol ezt érzem itt az etikai térben való létezésben, hogy segítségkérésképpen, vagy egy gondolat elindításában, vagy akár egy innováció felkutatásában egy maximálisan jó eszköz, egy pedagógus eszköz, De maga a végrehajtás,
eszköz,
így van, az legyen a pedagógus felelőssége.
Azt is írod a cikkedben záró gondolatként, hogy a mesterséges intelligencia óvodai alkalmazása körüli viták végletesek, mert hogy vagy teljes elutasítást, vagy kritikátlan elfogadást sugallnak. Hát egyik sem jó, azt gondolom, valahol egy arany középutat kellene megtalálni ebben a történetben.
Igen, és talán feltenni magunknak is a kérdést, hogy kié marad a döntés. Joga. A valódi kérdés ugye hát itt végül tényleg nem az, hogy lesz-e mesterséges intelligencia az óvodában, mert azt gondolom, hogy erre egyértelműen tudjuk azt mondani, hogy lesz, hanem az, hogy kié marad a döntésjoga. Hogy merjük-e vállalni, vagy felvállalni, illetve azt pedig hogyan.
Az is nagyon tanulságos, hogy a cikkedet követően itt olvasható egy hozzászólás. Azt írja valaki, hogy ez egy nagyon fontos írás, mert azt írja, hogy a túlterhelt pedagógus legtöbbször a könnyebbik utat választja, lassan egyre több dolgot enged át a gépnek, de ezzel nem csak a pedagógiai érték sérül, hanem a pedagógus kreativitása is, amiről beszéltünk az imént. Először még talán nőhet a hatékonyság, hiszen a gép adhat jó ötleteket, de hosszú távon az eredmény biztosan rosszabb lesz, ha az önkorlátozás nem elég hatékony. De akkor ez itt nagyon-nagyon személyfüggő ez a történet, mert el lehet itt úszni az árral, én úgy érzem. Tehát nagyon óvoda pedagógustól függ, hogy hol tud határt szabni?
Így van, meg azt gondolom, hogy ugye, amiről mindig is beszélünk, hogy a pedagógus, vagy bármelyik felnőtt, aki az intézményesített keretek között dolgozik, az egy modell. Az, hogy milyen modell, a modell funkcióját hogyan éli meg, az igenis fontos. Ha az a modell, hogy teljesen mindegy, mit ad ki a kezéből, az teljesen mindegy, hogy milyen reakciót is vált ki. Tehát kvázi egyértelműen tudjuk azt mondani, hogy akkor hiteltelenné válik a saját szakmájában.
De tulajdonképpen azt mondod, hogy ezt a fajta vonzerőt, amit a mesterséges intelligencia kínál, ezt tudni kell kezelni?
Abszolút.
Olyan módon, hogy megtalálni az arányukat?
Így van, illetve az, hogy az etikus magatartásnak pedig egy alapvető követelménye, hogy ugye a hivatkozás, bármilyen nemű írásunkról beszélünk, vagy bármilyen nemű tervezési feladatunkról, ugye azért, amióta az előmeneteli rendszer van, és ugye portfóliókat írnak ugye a pedagógusok, a hivatkozás mint olyan kötelező eleme. És még egyszer mondom, nem probléma, ha használjuk, hiszen könnyíti, illetve lerövidíti a pedagógiában ugye ezt a fajta adminisztratív teendők időmennyiségét, viszont az etikus magatartásunkról nem szabad megfeledkeznünk, hogy ha igen, használjuk, igen, felhasználtuk az ötletét, miért ne, de akkor pedig ugye igyekezzünk azon lenni, hogy a hiteles hivatkozást pedig akkor megejtsük hozzá.
A mértéktelen használat hosszú távon lehet káros a pedagógiai vonalra, a gyerekek nevelésére?
Igazából ez a tervezésre vonatkozóan helyez egy nagyon súlyozott pontot, de én azért szeretném azt hinni, hogy vannak annyira elhivatottak a kollégáim, hogy azért ezt csak úgy, ahogyan a mesterséges intelligencia elkészíti, úgy nem fognak még ezek így megjelenni, vagy így nem fogják még ezt ilyen formában, hiszen megfelelő módon és megfelelő szemüveget viselve kell ezeket az írásokat olvasni, ezért vagyunk ma szakemberek, hogy tudjunk szűrni pontosan.
Tehát azt is írod, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának az egyik legfőbb problémája, hogy a szakmai türelmet ássa alá, tehát el lehet ezzel úszni az árral, ahogy az imént is fogalmaztunk.
Én abszolút azt gondolom.
Hozzászokni, beleszokni, elkényelmesedni, nem azt a fajta búvármunkát folytatni, amit talán a pedagógusokra jellemző, és hát nyilván, ha csak egy óvodai csoportra gondolunk, van benne 20-25 gyerek, csak most mondtam egy számot, nyilván az 20-25 féle gyermek.
Így van.
Tehát tudni kell alkalmazkodni mindenkihez, vagy valahogy egy közöset kialakítani. Ebben biztosan tud segíteni a mesterséges intelligencia, de személy szerint, hogy az egyes személyiség típusokhoz tudjon csatlakozni, vagy kapcsolódni, az már szerintem erre nem alkalmas, ott már kell az ember.
Abszolút, ugye? És nagyon jó, hogy ezt hoztad föl most, ugye, mert tulajdonképpen a differenciálásról beszélsz, mint kötelező pedagógiai munka, és ugye itt, ha már ugye mesterséges intelligencia vonatkozásában a gyermekközpontúságot esetleg így a technológia fejlődésével állítjuk kontextusba, akkor talán még egy ilyen kulcsmondatról sem szabad ugye elfelejtkezni, hogy a gyermek igazából nem egy fejlesztési projekt az óvodában. Tehát a gyermek ugye egy érző, kapcsolódó személy, itt egy rossz pedagógiai döntés ugye akár mély nyomot is hagyhat, tehát erről sem szabad azért pedagógusként megfeledkezni. És ugye itt a probléma akkor van, hogyha technológia nem egy lehetőségképpen van kezelve, hanem megelőzi tulajdonképpen a pedagógiai indoklását is, hogy mit miért teszünk, mit hogyan cselekszünk. És ugye itt már akkor a gyermek elsősorban nevezzük úgy, hogy magához az eszközhöz fog ugye alkalmazkodni, és nem pedig ugye fordítva. Tehát az eszközt most így értjük, hogy már a pedagógus megtervezte az Emmin keresztül ugye azt a tevékenységrendszerét, és ugye abban azért vannak szakmailag hát olyan kérdések, amik talán megkérdőjelezhető.
Lehet summázni tulajdonképpen ezt a cikkedet úgy, hogy az emberi tényezőket nem lehet nélkülözni, meg megkérdőjelezni, és végeredményben, hogy boldog óvodás gyermekek nevelődjenek, ahhoz ez alapvetés, azt gondolom. Itt az iménti vendégekkel ugye a konferencia kapcsán beszélgettünk a boldogság órákról is, ami talán óvodában még annyira nem, már ott is.
De
ezt nem tudtam, hogy iskolákban már.
Egyre gyakoribb.
Igen, vannak boldog iskolák, de ezek szerint már akkor óvodák, és hiszen fontos, hogy ugye ez is felmenő rendszerben történjen.
Így van. Tehát nagyon nem fontos szerepé vált az, hogy hogyan éljük meg a boldogságunkat, illetve mit jelent a boldogság, hogy már az óvodáskorú gyermek is erről tudjon beszélni, hogy mitől érzi magát boldognak.
Nem mindegy, hogy mit visz haza, ugye, akár a családba, vagy hogy hogyan tud tovább lépni iskolába.
Így
ilyen
van.
Előadás is lesz majd a pénteki online konferencián, ahol neked is van két előadásod a gyógypedagógia szekcióban, és akkor áttérünk erre a következő témánkra. Hát nagyon érdekes a témaválasztás is, mert kérlek, hogy egy kicsit indokold meg. Az egyik előadásod a fogyatékosság teológiai és pedagógiai értelmezése a középkori keresztény gondolkodásban. Itt gyakorlatilag az eseni kezeléséről van szó, hogy a középkorban hogyan kezelték? Miért mentél vissza ennyire az időben?
Rajongok a középkorért. Tehát most ugye ennek az időszaknak vagyok a valláspedagógiai kutatója, ahogy említetted már is, ugye a második fél évében vagyok. Nagyon-nagyon foglalkoztat, hiszen történelmileg egy hatalmas időszakról beszélünk, és mivel ekkora a merítési lehetőség, noha ugye a középkori kódexek adják nekünk ugye a legtöbb információt ezekre vonatkozóan, de hogy mégis azt keresem, és mégis azt kutatom folyamatosan, ugye így ellentét párt, ha így lehet ejteni, ugye hogy foglalkoztat az EMMI is, és az, hogy a pedagógiára az milyen hatással van. És a másik része pedig az, hogy a középkori keresztény Európában, amikor ugye a kereszténység uralta a hitrendszert, az, hogy a létezésünket is meghatározta, hogy maga az európai ember mit gondolt a testről, és ugye ebből következik ugye az, hogy magáról a fogyatékosságról is, ez roppant mód foglalkoztat, hogy egyáltalán ma hol tartunk, ahhoz képest, ahogyan a középkorban, a korszakonként, időszakonként ugye hogyan vélekedtek erről, és maga a társadalom hogyan látta ezeket a fogyatékkal élő embertársaikat, és ugye itt a korszak pedagógiai és teológiai szemléletére helyezem a fókuszt, ahol azért az sem utolsó, hogy itt ezt nem egy hiányként élte meg a középkor keresztény embere, hanem nevelési és erkölcsi tapasztalatként tekintett arra, hogy a test törékenysége az hogyan is. Ugye beszélhetünk az értelmi fogyatékosságról, vagy a testi fogyatékosságról is, hiszen ugye az egy büntetési cél ugye a lopásnak, hogy a kéznek a levágása volt. Szóval ezek mindig is érdekeltek, hogy egyáltalán történeti korszakonként mit gondolt az ember, akár a gyermekképe hogyan alakult, vagy hogyan változott, és hogy most hol tartunk ehhez képest.
A másik előadásodban pedig megidézel a középkori legendákat és prédikációkat, ugye a különböző valláspedagógiai reflexiókra akarsz választ adni, így a példázat szerepek apropóján, de nagyon érdekes, hogy ebben a témában így elmerülni, és gyakorlatilag te is ugye részese vagy ennek a tanítani konferenciának ilyen módon.
Igen, tavaly évben is volt már ebből az első része a kutatásanyagomnak, ugye, amikor a középkor egyáltalán ugye általánosságban mit gondolt a fogyatékosságról, most pedig ugye már egy kicsit bontottabban, mivel részleteiben menően tovább gondolva gondoltam, hogy akkor ugye most lehetőséget, ha kapok a konferenciára, akkor én is vinném a két jelenlegi tanulmányom, amit ugye ma nyilván közölni is szeretnék. Ha egy kicsit így visszatérünk a példázatbeszédeknek a szerepére, és hogy egy talán egy gondolatébresztő, ami nekem nagyon-nagyon, talán nem azt mondom, hogy meghökkentő volt, hiszen ugye, ahogy mondtam már, azért érdeklődök ez a téma iránt egy jó pár éve, de hogy maga a fogyatékosság, hogy az nem pusztán egy ilyen testi állapot volt, hanem ugye itt egy tanító jel. És hogy mi is lehetett ugye a középkorban, ha a pedagógiára nézünk, hogy tanító jel. Ugye itt akkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ugye itt az irgalom ebben az időszakban jött létre, erre a fogalom rendszere. Az, hogy ugye hogyan vélekedett az ember magáról a megtérésről, hogyan nyerhetett ugye bűnbocsánatot. hogyan lehetett egy közösséghez tartozni, és szerintem ezek mind olyan izgalmas kérdések, ami tulajdonképpen felvezeti azt, ahol pedagógiailag most tartunk.
Aminek ma is van aktualitása, ugye? Azt akarod mondani tulajdonképpen. Ehhez a témakörhöz egy kutatásod is kapcsolódik?
Igen, még ugye publikálás folyamatában vagyok. Volt már ugye egy webinárium, ahol ugye már témámat sikerült online térben ismertetnem. Nagyon jó visszajelzéseket kaptam, és hogy ami a legjobban tetszett egy visszajelzés szakmabelitől, hogy elkezdett azon gondolkodni, hogy vajon tényleg túljutottunk-e már a középkor pedagógiájától, vagy még mindig ott tartunk, vagy egyáltalán tudtunk-e továbbfejlődni.
És milyen érdekes, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban kezdtük a beszélgetésünket, igen. És itt a beszélgetésünk végén meg az jut eszembe, hogy egyébként ez a két téma, ami ugye a középkort érinti, vajon mire tanít bennünket? Most itt a 21. században. Vannak esetleg átfedések? Az akkori gondolkodás itt a fogyatékosság körében mire taníthat bennünket?
Talán szerintem az, hogy ma is hajlamosak vagyunk egyébként különbözőségeket problémaként kezelni. Egyik szerintem az, hogy mi a probléma a különbözőségeinkkel, vagy másságainkkal. És
tulajdonképpen tanuljuk az elfogadást ma is?
Azt én mondod, azt gondolom, hogy ez egy fókuszt kap.
Konstans folyamat.
Igen, ez egy fókusz, ez központi fókuszt kap. És akkor még egy ilyen személyes, nagyon érdekel a Down-szindrómás embereknek a hogyan léte. Valahogy gyermekkorom óta igazából úgy élem meg az ő jelenlétüket, hogy egy ilyen kiemelt szerepet kapnak az én életemben. Gyermekkoromban is volt egy Andriska, Bandika, akivel együtt lifteztünk, mert Bandika becsengetett, hogy akkor menjünk liftezzünk, és akkor olyan nagy örömmel mentem Bandikával. Na, ugye idősebb volt tőlem, de nagyon jó érzéssel töltött el, hogy Bandikának fontos vagyok. És a legjobb barátainak is egy Down-szindrómás a kis nagyfia, és hogy ugye, amit szerintem a középkorból talán egy gondolatébresztőnek hagyhatok a hallgatók felé, hogy van egy középkori festmény, ami nagyszerűen ábrázolja azt, hogy a középkor embere vajon mit is gondolhatott a Down-szindrómás emberekről. Szerintem senkinek nem jutna eszébe az, hogy az Isten ajándékának tekintették őt. A kis Jézust ölelik át, és a kis Jézusra ők vigyáznak. Na,
hát
lehet ezen
most
gondolkodni.
Ez a végszó, így van, gondolkodjanak, hallgatói, aztán meg visszatérünk alkalomattán a témára. Csizmáné Gede Erika, Judit óvodapedagógussal, valláspedagógia PhD szakos hallgatóval beszélgettem. Köszönöm szépen.
Köszönöm a felkérést.